Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló úrunk ezen a vasárnapon. Ezt az igét pedig írva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. fejezetében, a 9-től a 14-ig terjedő versekben. Istennek szent igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 21. rész 9-től 14-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Érkezén Cézáreába és bemenvén a Filip evangélista házába, aki ama hét közül vala, őnála maradánk. Ennek pedig vala négy szűz leánya, akik profétálnak vala. Mi alatt pedig mi több napig ott maradánk, alájöve egy Júdeából való próféta, név szerint Agabus, aki, mikor hozzánk jött, bevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait mondta, ezt mondja a Szentlélek. A férfiút, aki ez az öv, eképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányok kezébe. Mikor pedig ezeket hallottuk, kérünk mind mi, mind az odavalók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál felele, mit műveltek sírván és az én szívemet kesergetvén? Mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk mondván, legyen meg az Úrnak akaratja. Eddig az írott igen. Kedves testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvasva már-már olyan érzése van az embernek, mintha az akkori emberek, vagy legalábbis az a helyzet, ami előttünk áll a Szentírásban, a mi helyzetünk is lenne, mint a kortársai lennénk az apostoloknak, vagy ez a missziót végző apostoli csapat a mi kortársunk lenne, hiszen azt halljuk, hogy egyik helyenre bemennek, ott vannak néhány napig, mennek tovább, aztán megállnak, kicsit beszélgetnek, bizonyságot tesznek, ha szükséges, vitatkoznak és mennek tovább. Olyan pörgős az egész történelem, ami a szemünk előtt pereg a Szentírás lapjairól, és ez a hajszoltság tetten érhető ma is az embereknek az életén. Mi is így megyünk, vagy nagyon sok embert így kerget az élet egyik helyről a másikra, lehet, hogy nem az evangéliumi bizonyságtétel kényszerében, de mindenképpen valami fajta hasonlóság van az életünk hajszoltságát és pörgését tekintve mindahhoz, amit elénk jön ma a Szentírásból. Én a mai igéből, testvéreim, amit hallottatok, három az embert és a keresztény embert különösen érintő üzenetet szeretnék elétökbe hozni, ami nem a cselekvést, hanem a keresztény embernek a létérzését érinti. Mind a három, majd hallani fogjátok, megérne egy külön igehirdetés, de megpróbálom mégis összefoglalni, ha lehet, ebben az egy igehirdetési keretben, hiszen benne van ebben az igében, amit ma hallhattatok a bibliaolvasás rendjén is, most pedig az alapigeként. Mert ez a három üzenet és érintettség. Szeretném, ha az lehetne ma talán mindenkinek, de legalábbis némelyeknek, ahogy hallgatjuk ezt az igét. Azt olvassuk, hogy Pál apostol és munkatársai mennek egyik helyről a másikra, vannak olyan helységek, amikre ma is ráismerünk, hiszen kicsit változott névvel, de fent maradtak, vannak, amelyek már eltűntek, azóta más nevet kaptak a történelem folyamán. Szóval Pál és munkatársai mennek egyik helyről a másikra, hosszabb, rövidebb időre megállnak, eljutnak zsinagógákba, megállnak családi házaknál. De ami mind-mind összeköti ezeket a történeteket, az az, hogy bármilyen településre mennek be, testvéri közösségre találnak. Vagy hogyha nem találtok, mikor kimennek onnan, valami olyan marad utánuk, akik majd szívesen fogadják a később érkező keresztényeket. Mindenhol voltak, vagy mindenhol lettek keresztények, ahol ez a missziós csapat elment. Nagyon érdekes, úgy mennek Jeruzsálemtől Kis-Ázsián át Görögországig és visszafelé, hiszen ez az út, amit olvasok, illetve az útnak ez a szakasza már Jeruzsálem felé vezet, tehát visszafelé az úton, ahonnan elindultak, hogy mindenhol otthonra találnak. Testvéreim, hogy érezzük ezt, hogy mit is jelentett, gondoljatok csak bele, most mindenki nézzen magába, ha ma végig kellene menni Európán, hány hely lenne, ahol nem a szállodákban, amiket meg tudunk fizetni, az egy másik történet. Hanem lennének olyan helyek, ahol minket otthonosan fogadnak. Ahol olyan emberek vannak, akikkel találkoztunk, vagy nem találkoztunk régóta, vagy talán sohasem, kinyitják az ajtót, kinyitják a szívüket, és mint testvért fogadnak. Szóval valahol ez az alaphelyzet, amit átél a Pál apostol és az őket kísérő csapat, tanítványi sereg, van-e olyan kapcsolati rendszere az embernek, hogy bár idegen helyekre téved, mégis valahol otthonos tud lenni? Tudjátok, testvéreim, miről szól az ige, illetve az igének ez a része? Az, amiről a keresztények nem nagyon tudnak. Ami az egyháznak az egyik legnagyobb kincse. És amit engedünk lassan kifolyni az ujjaink között, azt, hogy az Istenhez tartozás, az mindig testvéri közösséget teremt. És erre a testvéri közösségre pedig rá lehetne hagyatkozni. Ez az egyházunknak az egyik legnagyobb kincse, ma így fogalmazzák meg a modern szociológiai elméletben, a hálózatosság. Hogy bárhová megyünk, otthon vagyunk. Nem tudom, jártatok szét csak ebben a kicsi hazában, ebben a 93.000 négyzetkilométerben nyugattól keletig, hogy megy az ember is, és meg-megérinti az otthonosság érzése, még akkor is, hogyha fizikailag nem ismer senkit. Vagy esetleg a Kárpát-medencében így menni. Azzal a bizalommal, hogy otthon vagyunk. Testvéreim, nem vagyunk ennek a tudatában. Nagyon nem tudjuk, hogy mekkora kincsünk van. Az egyháznak nem vagyoni elemei nagyok, hanem ez. Ez az összetartozás. És az a baj, hogy elidegenedik a Krisztushoz tartozó nép is a világgal együtt, ettől a drága kincstől. De ezt csak akkor lehet érezni, hogyha érezzük, hogy valami személyes van benne. Mert a személyességben ölt testet, ez az odatartozás, ez a bizalom. És minden más, ami nem személyes, testvéreim, az turista látványosság. És el lehet menni évente többször kirándulni közelre vagy távolra, és egy dolog a látvány, és más dolog az a belső érintettség, hogy valahol otthon vagyok. Még akkor is, hogyha néha 100 kilométerekkel távolabb vagyok attól a helytől, ahol a mindennapok terheit, illetve örömeit megéljük. Testvéreim, észre kellene venni is, ha elfelejtettük újra felfedezni, ami kereszténységünknek is, egyházunknak, ami magyar református egyházunknak ezt a gazdagságát. Mert én szeretném ismételni, a mi gazdagságunk nem az anyagi erőnkben van, hanem abban, hogy léteznek ezek a testvéri közösségek. És ezeket számszerűsíteni is lehetne is. Léteznek azok a bensőséges kapcsolatok, amiben testvér a másik. Lehet, hogy ebben az országban, lehet, hogy valahol túl a határon, és az is lehet, hogy messzébb, ahol már nem is ugyanazt a nyelvet beszélünk. Én a héten Németországban voltam egy konferencián Hamburgban, és mindig van egy ilyen búcsúestnek nevezett valami, ahol többnyire kelet-európai, vagy az úgynevezett egykori keleti blokk lelkipásztorai szólalnak meg, egy kicsit beszélve magukról, szlovákok, csehek, magyarok. És akkor megkérdezték, hogy miért megyek erre a konferenciára, és mondtam, hogy nagyon egyszerű, az, hogy az ember tanul meg vissza, egy kicsit visszakerül a nyelvbe, ez mind-mind fontos. Azért, hogy emberekkel találkozzak. És tudjátok, akivel az ember egy más nyelvű, más kultúrájú, de mondjuk 10-15 évig, évről évre egy-egy konferencián találkozik, azzal este másként lehet leülni, valami bizalom van. Elképzelni, hogy ezek a számunkra hidegnek tekintett németek megölelnek a búcsúzáskor. Igen, megtörténik ez is. Mert van valami más, és van valami több. Mert tudjuk, hogy testvérek vagyunk. Erő van, testvéreim, abban, hogy mi Krisztus gyermekei vagyunk. Hogy keresztjének vagyunk. Csak fel kellene ezt fedezni. És ha mi ezt vallanánk, és a szívünk így lenne nyitva, akkor megtapasztalnánk saját életünkben, és megtapasztalnánk ennek a hitnek a tükröződésében, élettapasztalatban, hogy micsoda erő van abban a közösségben, amit mi sokszor leszoktunk nézni és félretenni, hogy hát az egyház az olyan, ahová néha elmendegélünk, ha éppen úgy van szükségünk. A második, ami benne van ebben a hallott igében, testvéreim, az az, hogy az időknek jellemzői vannak. De a Krisztusnak állandósága. Másként fogalmazok, talán közérthetőbb lesz. Van a korszellem, és van a folyamatosság, az állandóság. Azt olvastuk, hogy mikor megérkeztek Cézáreába a pálék, akkor bementek egy Fülöp nevű evangélistának a házába. Tudjuk, hogy ez a Fülöp a hét diakónus egyike volt, akinek van 4 hajadon leánya, és ez a 4 lány profétál. És akkor jön oda az a bizonyos Agabosz nevű proféta, aki egy jelképes cselekedettel megmutatja, hogy mi fog történni Pállal, amikor Jeruzsálembe megy. Sokan úgy tudják, és ezt is mondják, hogy a kereszténység valami radikálisan újat hozott a történelemben. És ennek van igazsága, testvéreim, hiszen valóban az van, hogy az Isten elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, akit a kereszténység felismert a proféciákból, nem az új szövetség könyveiből, akkor még nem voltak azok megírva. A proféciákból felismert és elfogadott megváltójául, a világ megváltójául, az Isten mesiását. Ebben valóban új volt. De a kereszténység nem csak újat hozott, mert ez az új mozzanat. De éppen azt olvassuk, hogy tovább vitte azt, ami benne van az Ószövetségben, a profétálásnak a lelkét. Hiszen Agabosz is proféta volt, Fülöp evangélistának a 4 lánya is proféta volt, ahogy a régi proféták, és a profécia pedig az volt, hogy előre megmondták, hogy mi fog történni. Ez az állandóság a testvéreim a Krisztus egyházának, hogy van mindig valami változó a világban körülöttünk, de van, ami jön évezredeken, hogy így mondjam, a teremtés pillanatától majd a beteljesedés pillanatáig. Ez az állandóság. Ez adja az egyediségét és állandóságát az egyháznak, hogy az Isten akaratának a hordozója és kijelentője. És ezzel ismeri fel az időknek jeleit. És az egyházi közösségben, a keresztény közösségben ma is lehet ismerni, tudjuk azt, hogy az Isten kijelenti az övéi számára mindazt, ami előttünk van, csak kellene ismerni, Nem csak a prófétálás lelkét, hanem oda kellene hallgatni ezekre a prófétai igazságokra. Ott lenni egy olyan közösségben, ahol ezeknek nyilvánosságuk és létjogosultságuk van. Csak ismeri a prófétálásnak a jelen idejűségét, az mindig készül a Krisztussal való közösségre, abban a feszültségben, hogy igen, várjuk mi odafentről, tudjuk azt, hogy egyszer eljön valamikor, lehet, hogy a mi életünkben, lehet, hogy majd évezredekkel később a földi időt mérve eljön Krisztus, visszajön, hogy helyreállítsa az Isten országát. Ugyanakkor viszont várjuk itt lent a szentlelkes találkozásokat az élő Krisztussal. Tehát a fenti várakozásnak a feszültségéből várjuk azt, hogy együtt legyünk, és minél gyakrabban ott lehessünk azzal a Krisztussal, aki életünknek ura és megváltója, aki kijelenti az ő akaratát. És ez a vágy, hogyha jelen van a keresztény embernek az életében, ez hordozza a hétköznapoknak azt az elviselhetőségét, amely az ünnepnapokra tekintettel megteremti a feszültséget, hogy az életünk nem csak a munka és a fáradtság, hanem az ünnep. Az ünnepre nézni, úgy élni 6 napon keresztül, hogy tudjuk, hogy eljön a 7. A Krisztussal való találkozásnak a gyönyörűsége, az egymással való találkozásnak a szépsége. Egyszerűen fogalmazok. Az állandóság, testvéreim, azt jelenti is a prófétai lélek jelenléte. Vágyom arra, hogy eljöjjön újra az az alkalom, amikor együtt lehetek Krisztussal örömközösségben, és együtt lehetek a testvérekkel. Vasárnap a templomban az Isten tisztelete. És amikor a hétköznapok erre fókuszálódnak, akkor az ember nem ragad benne, hogy jaj, de nehéz ez a mókus kerék. Mert pontosan tudjuk azt, hogy a korszellemen fölül van valami állandóság és gyönyörűség, amit az Isten nekünk ad. És a 3. meghatározó létérzés az az Isten akaratának az elfogadása. Pál apostolt már korábban figyelmeztetik, azért is, ha figyeltek a testvérek a bibliaolvasás rendjén, egy korábbi megállóhelyükön már figyelmeztetik Pált, és valószínűleg, hogy az még nem a prófétai lélek, hanem az a jól értesültség, akik már tudják, hiszen élő a kapcsolat a jeruzsálemi ősgyülekezet és az úgynevezett szórványok között, hogy mi vál az apostolra, és óvják őt, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe, mert elfogják. És szenvedésnek néz elébe. És akkor itt, Cézáreában, Fülöp evangélista házánál megjelenik ez a bizonyos Agabosz nevű próféta, aki leveszi Pálnak az övét, hallottátok, megkötözi a saját kezét, Agabosz próféta, és azt mondja, hogy akié ez az őv, azt az embert így fogják megkötözni majd Jeruzsálemben, és fogságra vetik. És akkor elkezdenek sírni Pál apostol körül, és azt mondják, hogy kérik őt, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe, hogy ne fogják el, és akkor hangzik el ez a gyönyörű, keményen is gyönyörű mondat, mikor azt mondja Pál apostol, hogy mit műveltek sírván, és az én szívemet kesergetvén, mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak a nevéért. Így van benne modern értelmezésben, hogy még sírásotokkal mit terhelitek az én szívemet? Mert én kész vagyok Krisztusért mindenre. A prófétai lélek nem a rosszat, hanem az igazságot jelenti ki a tanítványi közösségben. És akik szeretik Pált, féltik, és jogos ez a félelem. És jogos a sírás is, valljuk meg őszintén emberileg, hiszen akit szeretünk, azért aggódunk, azért sírunk, azért megtennénk bármit. És emberileg nagyon is érthető, amivel meg akarják óvni Pál apostolt a jövendő történésektől. De testvéreim, az igazi nagy kérdés, hogy az Isten nem akar-e többet néha az életünkkel, mint az, hogy csupán a személyes, egyéni érdekérvényesülésünk megtörténjen. Vagy másként fogalmazok, az Isten nem akar-e többet az életünkkel, annál, hogy mindig csak magára gondoljon az ember egy történésben. Mi hisszük és tudjuk, hogy igen, az Isten ennél sokkal többet akar az övéinek az életével. És ez nem a sorsnak való önmegadás. Ahogy szoktunk fogalmazni, hogy senki nem kerülheti el a saját sorsát, nem ez van benne Pál apostolnak a vallomásában. Hanem az a bizalom, hogy aki az Isten kezébe tette le az életét, annak minden helyzetben meg lesz. És mindig. És ha Jeruzsálembe kell menni, akkor oda kell menni. Ott is az Isten kezében lesz az apostolnak az élete. És bármi történhet, akkor is. Miért sírtok, és keserítitek az én szívemet? Én Krisztusért nem csak szenvedni, hanem meghalni is kész vagyok. De ami az Isten akarata, az mindig célba viszi az életet, testvéreim. Még akkor is, ha néha olyan van, ami ellen tiltakozunk valahol mélyen érzésünkben, gondolatainkban, a szívünkben. És akkor történik valami nagy dolog, amit oly sokszor elmondunk, de mégis olyan nehéz elfogadni, mikor aztán Pál nem engedett, mármint a sírásnak és a kérlelésnek, megnyugodtunk ilyen többes szám első személyben, írja le a Lukács evangélista, megnyugodtunk, és azt mondtuk mindannyian, legyen meg az Úrnak akarata. Tudjátok, testvéreim, elfogadni azt, hogy legyen meg az Isten akarata. Olyan sokszor elmondjuk minden egyes miatjánkban. És mégis valahol mélyen, mikor oda kellene menni, és azt mondani, hogy ne az én akaratom legyen meg mindabban, ami van, hanem az Isteni. Azt nehéz elfogadni. De ez a tudat, ez a bizalom, az a létezés, amelyet így fogalmaz meg Pál apostol egy másik helyen, sem halál, sem élet, sem magasság, sem mélység, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, semmi nem szakaszthat el attól a szeretettől, amely van a mi Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Semmi. Látjátok, testvéreim, érdektelennek tűnő bibliai rés, milyen gazdag mégis az üzenet benne. A Krisztus népéhez tartozni, e hármas létérzés bizonyosságát hozza el az ember számára, aki a Krisztus népéhez tartozik, soha nincs egyedül. Testvérei vannak, csak fel kellene fedezni és tudatosítani kellene magunkban. Van mindig korszellem, de Istenben állandóság. És van az a bizonyossága a hitnek, amikor sírásban is el tudjuk mondani, legyen meg az Isten akarata. Ha van gazdagsága a létnek, megismétlem, a keresztény létnek, az nem az anyagi, hanem ez a bizonyosság. Vigyétek magatokkal. Amen. Végtelen gazdagságodból ma is adtál nekünk, Istenünk, a te igédből, amely a teremtéstől az örökké valóságig mindent betölt. Köszönjük, hogy ma szólottál hozzánk, itt voltál velünk. Szent lelked jelenlétéért imádkozunk, hogy azok, akik hallották, vagy hallani fogják ezt az igét, ennek az igének a mai igazságait megértsék, és elfogadják a te akaratodat. Fedezzék fel létüknek gyönyörűségét, a testvéri közösséget, az egyháznak a gazdagságát. Örvendjen a szívük. Imádkozunk azért, hogy légy jelen mindig a népet között. És a te bölcsességed szerint adj mindig prófétai lelkületet. Olyant, amelyben megszólal számunkra az igazság, Lehet, hogy néha fájdalmas igazság, de mégis az igazi ismeretre vezet el. Máskor pedig felszabadítóan üdítő. Mind-mind te vagy. Köszönjük azt, hogy ilyen közösségbe hívtál és választottál el bennünket, és köszönjük, hogy ezt nyilvánvalóvá teszed. Mert sokan azt hiszik, egyházon kívüliek, de sokszor egyházon belüliek is, hogy ez a szomorú, elárvult embereknek a közössége, akik ide jönnek olykor-olykor, hogy valami kegyes simogatást kapjanak a lelküknek. Te nem, te az életnek vagy az Istene. A mélységeknek, az igazságnak, a szeretetnek vagy az Ura. Te vagy az, aki megteremted azt a bizalmat, amiből látni tudjuk és merjük a hétköznapjainkat és az ünnepnapjainkat. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik kétségben vannak, akik nehéz kihívás előtt állnak, kérdéseikre még nem kaptak választ, akik nem tudják, hogy merre is lenne az az első jó lépés, amely a békesség, a szabadság felé vezetne. Imádkozunk idősekért és fiatalokért, családokért és egyedül élőkért. Imádkozunk azért, hogy megmaradjanak azok, akik a tiéd. És sokak számára tett hitelessé épp ilyen életek által az evangélium igazságát, hogy eljussanak a Krisztus ismeretére és az üdvösséges életre. És amit nem tudtunk összefoglalni, azt, hogy csöndben eléd tegyük, hallgass meg, életnek Ura és Krisztusa. Amen.